Az ember, amióta él, folyamatos párbeszédet folytat az őt körülvevő világgal. Gondolatai révén teremtő részese a mindenségnek. A Gondolj Bele sorozat kötetei szellemi kalandra hívnak a minket leginkább foglalkoztató kérdésekben. A filozófusok által jegyzett szövegeket művészi illusztrációk kísérik, a bölcselet nagyjaitól származó tovább gondolásra késztető idézetek pedig bevezetik az olvasót a filozófia világába. A sorozat első 4 kötetéről Kovács Envera beszélgetett Fenyvesi Orsolyával, a Babilon kiadó szerkesztőjével. Először arról kérdezte, hogy a kötetek eredetileg is egy sorozat részét képezték el.
Igen, valóban a kötetek a Gallimard francia kiadó sorozatának a részei, ebben több cím megjelent már, és mi is bízunk benne, hogy folytathatjuk majd a sorozatot. A tavalyi frankfurti könyvásáron futottunk bele, és ott szerettünk bele a sorozatban.
Úgy tűnik, mintha ezek a kötetek a filozófia különböző ágait ölelnék fel. Tehát akkor ezek szerint a további kötetek is nagy valószínűséggel hasonló tematikájúak lesznek?
Igen, valóban a következő kötetek is nagyon-nagyon izgalmakat kínálnak, hogyha lehet így mondani, tehát akár csak persze, miért gondolkodunk Istenben, mit látunk, ha egy állatnak a szemébe nézünk. Mindegyik kötetet egy másik filozófus jegyez, és mindenki a saját szakterületébe igyekszik beavatni a fiatal olvasót.
A kötetek közül a Szeretnék kicsit nagyon őrülten cíművel szeretném kezdeni, ami mi másról szólna, mint a szerelemről, arról, hogy mit érzünk valójában, amikor szerelmesek vagyunk, mit jelent a nagybetűs szerelem. A szerző Anyisa Kastei, filozófus, fordított Platon, Szókratészt és számos filozófiai könyvet is írt gyerekeknek és tizenéveseknek. Ez a könyv is a fiatalabb korosztály célozza?
Igen, mi úgy gondoljuk, hogy a könyv 8 éves kor fölött egészen 99 éves korig bárkinek ajánlható. Nem gondoljuk azt, hogy felnőttnek nem tudna újat mondani, és a szerelem témakörét járja körbe, konkrétan az őrültsége, a szerelem kérdése az, ami itt a fő hangsúlyt kapja, hogy mit jelent valakit szerzéteni, hogy szeretni, és ez mennyire racionális, mennyire emberi dolog.
Egyébként talán ennél a kötetnél jön ki igazán az, hogy bár ezt a sorozatot elsősorban tényleg fiataloknak szánták, ennek ellenére ez nem egy ilyen gügyögő vagy legugoló szöveg, hanem kifejezetten értékes és nagyon fontos gondolatokat feszegető szöveg.
Igen, és szerencsére egyébként a könyv úgy épül fel, hogy a főszöveg mellett folyamatosan egy híres filozófusnak a szövege olvasható, egy szöveg részlet, versrészletek is gyakran, vagy regény részletek, amik további-tovább gondolásra készítik az olvasót. Tehát akármennyire zsebkönyv sorozat, és zsebkönyv jellegűek ezek a könyvek, mégis sokáig lehet őrizgetni szerintem az éjjeli szekrényünkön.
A sorozat második kötete azt járja körül, hogy volt-e nulladik pillanat, és olyan kérdéseket feszeget, mint hogy honnan ered a világ mindenség. Mi az, amire megtanít ez a könyv?
Ez a kötet is legfőképpen arra tanít meg minket, hogy nem mindig létezik egy exakt válasz a kérdésre. Lehet, hogy nem tudjuk jól megfogalmazni a kérdéseinket. Lehet, hogy egy kérdés rosszul van feltéve, és sok esetben az a válasz, hogyha egy-egy kérdést végig gondolunk. A volt-e nulladik pillanat, hát a témájából adódóan is nem tudhatjuk, mi történt a kezdetekkor. Ugyanígy viszi végig a gondolatmenetet a régi természettudósok, filozófusok gondolataitól elkezdve egészen Einsteinig, és ami azóta történt, és nem tud a végén természetesen egyetlen választ mondani, de pont ez a volt-e nulladik pillanat című kötettel az egyik legérdekesebb szellemi kaland. A négy közül, hogyha lehetne választani, hiszen időszédítő mélysége azért ott mindenkiben van.
Valóban nem tudjuk, hogy mi történt 13,7 milliárd évvel ezelőtt, de az vajon egy létező félelem a fiatalok részéről, hogy ahogy egy pillanat alatt elkezdődött minden, úgy egy pillanat alatt véget is érhet? Mert hogy a könyv ebben is foglalkozik.
Szerintem mindenképpen jogos, tehát hogy olyan szempontból jogos félelem a fiatalok részéről, hogy ez az állandó megkérdezés annak, hogy mi az, amit magunk körül látunk, hogy kik vagyunk, mi a világ egyetemben, és hogy mi az idő, ezek a legősibb emberi kérdések, és pontosan ezek azok a kérdések, amik létrehívták igen a filozófiát, vagy akár az irodalmat, a különböző művészeteket. Ez a félelem a legősibb mozgató rugója az emberiségnek, és ezt én remélem, hogy a könyvben megnyugtatóbb válaszokat találnak majd maguknak.
Igen, egyébként érdekes a könyvnek a konklúziója, hogy mivel magyarázhatnánk, hogy a semmi megszűnt semmi lenni, úgyhogy a világegyetem keletkezésének kérdése csupán egy régi, rosszul felvetett probléma. Nagyon érdekesek ebben a könyvben az illusztrációk. Ki az, aki ezt a kötetet illusztrálta?
Ugye Guillaume Degé nevű kortárs francia grafikus illusztrált ezt a kötetet. Egyébként mindegyik kötetet más és más, szintén kortárs művész illusztrált. Ennek talán a legizgalmasabb, igen, tehát egészen ilyen múlt századvégi fantáziákat felidéző illusztrációi vannak, mindenképpen érdemes bealapozni. Ha másért nem, az illusztrációkért is, az, hogy vajon rosszul teszik ezt a kérdéseket. Ez valóban érdekes, mert a végén, hogyha jól emlékszem, mert tudjuk, hogy nem emlékeznék jól, hiszen én szerkesztettem a kötetet, eljut a megválaszolhatatlanság filozófiájáig. Amennyiben volt kezdet, akkor mi volt a kezdet előtt, akkor nem is létezett kezdet, és így tovább. Tehát ez az őrhítő spirál, amire mondtam azt, hogy tényleg az ember eszmérése óta megbolondítja szerencsétlen lelkeket a földön.
A szerző, Ichyen Klein, mostanra elsősorban tudományfilozófiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Amikor valaki egy ilyen kötetet fordít vagy szerkeszt, mennyire kell elmélyülni a tudományfilozófiában?
Odafigyeltünk arra, hogy a fordítónknak mindenképpen közel legyen a filozófiához, és szerencsére egy francia fordítót választottunk, aki egyébként filozófus végzettségű. Nagyon fontosnak tartottuk, mert csak azért is, hiszen a könyv tele van szakkifejezésekkel, fordításokkal, úgyhogy mindenképpen szükség lett volna egy lektorra, ha másra nem, de úgyhogy a fordítók maga is filozófus, és szerkesztőként mi is alaposan körbejártuk a kérdést, így lektorra már nem volt szükség a francia kiadás után.
A harmadik kötet főszövege szerint egy magányos filozófus egy napon különös teremtéssel találkozik, Leóval, a beszélő kutyával, akivel élénk vitába kezdenek. Vitájuk során szóba kerül a természet, a kultúra, a szabadság, a társas együttélés, a boldogság és még sok más. Rá kell döbbenniük, hogy embernek lenni nem is olyan könnyű dolog, és a kötet címe is az, mi az, hogy ember. Szerintem egyértelműen ez a legviccesebb és a legkönnyebben olvasható az eddig megjelent kötetek közül, de talán azért, mert ez egy nagyon súlyos téma, azért van ez a könnyed hangvétel?
Igen, valószínűleg egyébként, tehát mi az ember kérdése, szintén lehetetlen ezzel választani. És ez az talán, amit a leghumorosabban sikerült megfogni azáltal, hogy egy kutya és egy ember párbeszéd a lényegében. És maga a szerző is egy ilyen kicsikét mesekönyves stílust vet el ebben a kötetben, úgy, mint a tartalomjegyzékből is kiválik. Az első fejezet, amelyben Leó kutya betoppan, és a többi. És talán így könnyebben emészhetővé teszi azokat a egyébként súlyos filozófiai kérdéseket, amiket felvet a könyv.
Egyébként nem is egy szerző van, hanem kettő, Jean Robilen, illetve Cécile Robilen. Ők vajon tényleg párbeszédet folytattak, amikor ez a kötet született?
Valószínűleg igen, el kellett képzelni. Itt mondhat egymásnak egy ember és egy kutya arról, hogy mit jelent embernek lenni.
Hát azért ez a kutya nagyon is emberi.
Igen, igen, és aztán persze ez is tele van ellentmondással.
Meg kell jegyeznem, hogy az előbb ugyan azt mondta, hogy ez a legkönnyedebb olvasmány az összes közül, de azért ez sem megy át gügyögésbe, tehát hiába meseszerű maga a kötet is, és meseszerű maga a történet is, nagyon komoly kérdéseket vet fel, és nagyon komoly kérdéseket ajánl fel a gyerekeknek tovább gondolásra.
Valóban, én nekem azt tetszett meg legjobban ezekben a kötetekben, hogy szellemi kalandra invitálnak, nem csak egy bevezetés a filozófia világában, nem is ez az osztályfőnöki óra szintű gügyögés, akár ami néha előfordul, hogy végre úgy kezeli a gyerekeket, ahogy szerintem az iskolában és a családban is nagyon-nagyon ritkán. Tehát, hogy igyekszik őket megtanítani, gondolkodni, és igenis igyekszik felpillantani ezeket a súlyosabb kérdéseket, amikkel előbb vagy utóbb emberként mindannyian szembesülni fogunk.
És itt van a negyedik kötet, azt gondolom, hogy ez talán az egyik legsúlyosabb kérdést feszegeti, mert hogy a Miért vannak háborúk című kötet olyan bonyolult kérdéseket feszeget, amelyekre igazán nincsenek megnyugtató válaszaink.
Igen, és a végén egyébként Homérosz példáját hozza fel a szerző, hogy ahogy Homérosz a Iliászban felidézi a trójai háborúnak a dicső hadicselekedeteit, és rámutat, hogy mind a győztes, mind a legyőzött a háborúnak egy szenvedő alanya, és erősek sosem erősek, feltétlenül a gyengék sem mindig gyengék, és hogy elsősorban pedig emberek vagyunk, ez is egyfajta válasz felvetett kérdésre, de azt már szerencsére előzetesen tisztázza, hogy ez egy olyan kérdés, amire a filozófia sem tud választani. És ebben a kötetben merül fel az is, hogy ez a kérdés is hasznos-e. Ugyanakkor a filozófia hitte, hogyha nem tud választ szolgáltatni a kérdésekre, akkor mi haszna van? És hát éppen az, hogy egy-egy kérdést addig jár körbe, amíg akár évszázadokon és évezredeken keresztül a filozófiai hagyománynak köszönhetően, amit valami másik irányból képes egy igazságot felvillantani.
Megjegyzem, hogy a háború hiába valóságáról, vagyis inkább feleslegességéről. Azt hiszem, hogy semmi sem val jobban, mint a könyv által idézett Jonathan Swift a Gulliver utazásai közül azt a történetet eleveníti fel, amikor Lilliputban azért tör ki két ország között véres és hosszantartó háború, mert nem képesek megegyezni abban, hogy a tojást, amielőtt megesszük, melyik végénél a vastagabb vagy a keskenyebb végénél kell feltörni, és ezen háborúzik két ország. Azt hiszem, hogy ennél plasztikusabban semmi sem képes kifejezni azt, hogy a háború milyen kevésen múlhat, és hogy mennyire értelmetlen tud lenni. Egyébként mit gondol ilyenkor a gyerekek, vajon amellett, hogy elgondolkodnak ezen a témán, képesek lesznek arra, hogy felnőve majd változtassanak ezeken a dolgokon?
Könyvben is felmerül, hogyha egyre kulturáltabbak és úgymond egyre fejlettebbek vagyunk, hogy akkor hogy még mindig vannak háborúk. Azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanuljanak erről egy olyan irányból gondolkozni, ami egyfajta empátiával és erre egyetlen a gondolkodásra való készséggel. De azt, hogy ez a gyerekeket mennyire érinti, mint kérdés, erre fel is hoznék egy példát, hogy nem is olyan régen, hogy megjelent a könyv, találkoztam egy 8 éves kisfiúval, aki ezt a kötetet szorongatta. Nem is tudta egyébként, hogy közön van hozzá, de előadta nekem, hogy neki ez a kedvenc könyve most, arról szól, hogy miért vannak háborúk, és ez a felnőtteket úgysem érdekli. Utána kifejezett, hogy őket, gyerekeket sokkal jobban izgatja ez a kérdés, és hogy meg fogják tudni válaszolni ezt, és majd, hogyha felnőnek, akkor soha többet nem lesznek háborúk.
Gondolj bele, a sorozat kötetei a Babilon kiadónál jelentek meg.